Kedves gyülekezet, hallgassuk meg figyelmes szívvel és figyelmes füllel a Rút könyvének a 4. fejezetét. Boáz oda ment a városkapuhoz és leült. És amikor arra ment az a közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta. Kerülj ide, ülj le, testvérem. Az oda ment és leült. Azután maga mellé vett Boáz még 10 embert a város vénei közül, és ezt mondta. Üljetek ide. És azok leültek. Ekkor azt mondta Boáz a legközelebbi rokonnak. Naomi, visszatérve Moab mezejéről, el akarja adni azt a szántóföldet, amit a rokonunk Elimelek birtok része volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom, és megmondom, vedd meg az itt ülők előtt, népen vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald. De ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam. Mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ő így válaszolt. Vállalom. De Boáz ezt mondta. Amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi Rútot, az elhunyt feleségét is el kell venned, hogy az elhunyt nevét fenntartsd az örökségében. Erre a legközelebbi rokon azt felelte. Azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Régente Izraelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséget, vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izraelben. Akkor tehát a legközelebbi rokon azt mondta Boáznak, vette meg magadnak. Majd lehúzta a saruját. Ekkor azt mondta Boáz a véneknek és az egész népnek. Ti vagytok a tanúim, hogy én ma megvettem Naomitól mindazt, ami Elimeleké volt, és mindazt, ami Kiljóné és Mahlóné volt. Sőt, a moábi Rútot, Mahlón feleségét is feleségül veszem, hogy fenntartsam a meghaltnak nevét örökségében. Hogy ki ne vesszen a meghaltnak neve testvérei közül lakóhelyének a kapujából. Ti vagytok most ennek a tanúi. A kapuban levő egész nép ezt mondta a vénekkel együtt. Tanúk vagyunk. Adja meg az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efrátában. Legyen híres a neved Betlehemben. Legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Judának, annak az utódnak révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatal asszonytól. Így vette el Boáz Rútot, és az a felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essen és fiút szült. Akkor ezt mondták az asszonyok Naominak. Áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen a híres a neve Izraelben. Legyen ő életed megújítója és gondviselőd öregkorodban. Hiszen menyet szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked 7 fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket. Ölébe vette, és ő lett a dajkája. Úgyhogy a szomszédasszonyok, amikor nevet adtak neki, azt mondták, fia született Naominak, és elnevezték őt Óbédnak. Ő volt Dávid apjának, Isainak az apja. Ez Pérec nemzetsége. Pérec nemzette Hecront, Hecron nemzette Rámot, Rám nemzette Amminádábot, Amminádán nemzette Nachsont, Nachson nemzette Szalmont, Szalmon nemzette Boázt, Boáz nemzette Obédot, Obéd nemzette Isait, Isai pedig nemzette Dávidot. Kedves gyülekezet, az egész családom nevében szeretném megköszönni a vendégszeretetet. Azt tudom mondani, nagyon fogtok hiányozni, komolyan mondom. Ilyen jól már régen éreztem magam egy gyülekezetben. Az a szeretet, amivel körülvesztek bennünket, körülvettetek, az felejthetetlen. A Nyíregyháza egy beszélgetési téma lesz a családokban, úgyhogy köszönünk szépen mindent. És akkor most fordítsuk a tekintetünket Rút könyvére. Azok kedvére, akik nem voltak itt az első 3 este, rövid összefoglalás. Ez a történet több mint 3000 évvel ezelőtt játszódik. És a főhőse többek között egy olyan fiatalasszony, akit mindenki lenézett, egy moábita, aki iránt előítéletekkel viseltettek, aki egy távoli földön lakott, nem is tudott semmit az igaz Istenről, de egy kedves, Isten félő, Isten szerető asszony, Naomi, akinek a neve is ezt jelenti kedves, Naomi révén megismerte az igaz Istent. És akkor Ruth eldöntötte, hogy lesz, ami lesz, én ezt az asszonyt szolgálni fogom. Ezt az idős asszonyt, az anyósomat, aki özvegy, aki szegény, aki öreg, aki beteg, én őt segíteni, támogatni fogom, elmegyek egy idegen földre, fölvállalom annak a lehetőségét, hogy engem ott megvetnek, hogy férjem tán sose lesz, hogy nyomorogni fogunk, de én szeretem az Istent, és szeretem a fele barátomat. Hát így kezdődött a történet. Hogy Isten megtalált valakit egy olyan korban, amikor mindenki ment a maga feje után, amikor mindenki azt csinálta, amit akart, és amikor volt valaki, aki nagyon távol volt Istentől, de Isten hatalmas, erős karral kinyúlt érte, és megfordította az életét. Új kezdetet adott neki. És ugye arról beszélgettünk, hogy ez az új kezdet itt ebben a 21. században is itt van és rendelkezésünkre áll. Ebben a korban, amikor mindenki azt csinálja, amit jónak lát. Az individualizmus korában, amikor a legfontosabb az én, hogy nekem jó legyen. Akkor az Isten kinyújtott karral keresi azokat, akik úgy érzik, hogy nincs tovább. Akik úgy érzik, hogy az élet értelmetlen, akik úgy érzik, hogy kilátástalanságba jutottak, akik birkóznak a bűnnel, akik szabadulni akarnak, azokat Isten keresi, és megtalálja, és megfordítja. És akkor Ruth hirtelen elindult az ismeretlenbe. Oda, arra a földre, ahol mindenki azt csinálta, amit akart. De a második fejezet kapcsán arról beszélgettünk, hogy az Isten gondoskodik a gyermekeiről. Akik egyszer elkötelezik magukat Isten követése mellett, számunkra ez Jézus Krisztus követését jelenti, azokról az Isten gondot visel. Ugyanis Isten az, aki az egész világot felügyeli és bölcsen igazgatja. Láttuk a történetben is, hogy azok a találkozások nem véletlenek voltak. Hogy a sok-sok szántóföld közül pont arra az egyre ment ki szedegetni Ruth, ami a talán egyetlen istenfélő gazdának a földje volt. És ott pont olyan jó indulattal találkozott, ami minden elképzelést meghalad. Hogy ahelyett, hogy egész napi fáradtságos hajolgatás után pár varog gabonát vitt volna haza, naponta annyi gabonát vitt haza, hogy szinte alig bírta el. És nem csak azt kapta meg, ami járt neki, hogy szedegethet, ételt, italt, hűst, jó szót, védelmet kapott, mert az Isten gondot visel. Azok a találkozások, azok az emberek, azok a helyzetek, amik az életünkben megtörténnek, azok nem csak random történnek, részei az Isten tervének. Most a 21. században is. Az Isten igazgatja az őt követő emberek életét. Gondot visel rólunk. Az Isten gondot visel rólunk. Nem aggódnunk kell, rá kell bíznunk az életünket, és imádkozni kell, és megtapasztaljuk mindezt. No, erről beszélgettünk a második nap. És aztán tegnap, remélem emlékeztek még, a legszebb szóról beszéltünk, amit nem lehet egy szóval lefordítani. Ez a szó pedig nem volt más, mint a hesed. Az újak kedvéért mondanám, hesed. Ebben a gyönyörű szóban benne van az Isten végtelen és feltétel nélküli szeretete. És benne van az Isten igazsága. Benne van az, hogy mi emberek merhetünk bátran szeretni másokat. Merhetünk irgalmasok lenni. Merhetünk jót tenni, mert az Isten megáldja azt. Hesed az, amikor észreveszem az embertársamat, és segítek rajta, mert bízom az Úristenben. Hesed az, amikor nem csak azt a minimumot teszem meg, amit muszáj megtenni, hanem bőségesen, szeretettel és hittel segítek másokon. Hesed az, amikor Isten a saját fiát odaadta, érted és értem, hogy a bűneinkért ő kapja a büntetést a keresztfán. Őt veszítették meg az én hazugságaimért. Ő halt meg az én elrontott dolgaimért, életemért, bűneimért. Mindaz, amit nekem kéne jóvá tennem Isten előtt, de lehetetlen, azt ő jóvá tette. Hesed, amikor azt adta, amit nem érdemlünk, de amire szükségünk volt. És ezt láttuk Naomi életében, ezt láttuk Ruth életében, ezt láttuk Boáz életében. Ezt a fajta isteni szeretetet mutatták meg. És ez a szeretet Jézus Krisztusra mutat. És akkor most elérkeztünk a negyedik fejezethez, ami arról szól, hogy Isten mindannyiunkat használni akar mások életében. De ez a gondolat ott volt az első, második, harmadik fejezetben is. Gondoljunk csak bele. Isten használta Naomit Ruth életében. Isten használta Boázt Ruth életében. Isten használta Ruthot Naomi életében. És akkor most meglátjuk, hogy mindezt hogyan használta az Úristen, és hogy titeket hogyan akar használni mások életében. De előtte egy kis korrajz, tudjátok, bibliatanár vagyok, nem tudom megváltoztatni, most egy hagyjon egy kis korrajz. Először is a városkapu. Rengetegszer olvassuk a Bibliában ezt a kifejezést, hogy kapuk, városkapuk. Erre építem az én egyházamat, és a pokol kapui se vesznek rajta erőt. Mire az ember fölteszi a kérdést, tehát a kapuk azok nem csinálnak semmit. Valaki focizott közületek, tudjátok, hogy a kaput lerakják, az ott van, az nem ugrabugrál, az nem mozog. Mit jelent ez a furcsa kifejezés, hogy kapu a Bibliában? A városkapu. Kérem szépen, akkoriban ez volt a közösség életének a központja. A városokat falakkal kerítették körbe, még a kisebb településeket is, hogy védjék a támadóktól, és egy helyen lehetett kimenni, meg bejönni. Csak egy helyen, az volt a városkapu, és a városkapuk előtt volt egy tér. Ott volt a piac, de nem csak ott volt a helyi piac, tehát adtak-vettek, de ott volt a fontos üzleti döntések helye is. Tehát amikor valaki eladott egy nagyobb dolgot, vett egy nagyobb dolgot, szövetséget kötött, feleséget szerzett a gyermekének, mert akkoriban így volt, hogy megbeszélték, azt mind ott döntötték el, a fontos üzleti döntések helye. De ez volt a hivatalos, mai kifejezésekkel, bírósági vagy közigazgatási döntések helyszíne. Ugye ma megyünk az okmányirodába, megyünk az ANTS-hez, megyünk a nem tudom milyen hivatalba, rengeteg hivatal van, önkormányzatra. Akkor ilyen nem volt. De volt a városkapu. Volt a városkapu. Ez volt az a hely, ahol egy adott településen a mai szóval hivatalos döntések megszülettek. Az egész közösséget érintő üzenete kihirdetésének a helye. Itt is látjuk ezt. Halljátok? Megvettem Naomi szántóföldjét. Ez történt a városkapukban. Tele van az Ó meg az Új Szövetség városkapu történetekkel. Ez volt a közösség életének középpontja. A település vezetői a vének találkozásának, tárgyalásainak helye. És ezek a vének, akik a legtekintélyesebb vezetői voltak a településnek, ők voltak azok, akik meghozták ezeket a döntéseket, ők tanúskodtak, és ha megfigyelitek, hány embert vett maga mellé Boáz? 10. Érdekes módon a zsidó barátaink mai hagyományában, ha 10 felnőtt zsidó férfi összejön, az egy zsinagóga. A zsinagóga az nem egy épület. Bár tudom, hogy Nyíregyházán is van szép zsinagóga, nem tudom, van-e zsidó közösség, de a zsinagóga, amikor 10 ember összejön, az egy zsinagóga. Hogy innen ered a szokás, vagy nem, azt én nem tudom, de ez azt jelentette, hogy ez teljesen hivatalos. 10 ember a település vezetői vének találkozásának, tárgyalásainak helye. Következő. A Bibliában a kapu kifejezés tehát a település vezetőire, azok bölcsességére, döntéseire, szándékaira utal. Amikor tehát azt olvassuk itt a Rút könyvében, hogy Boáz odament a városkapuhoz, akkor ezt mai nyelven úgy tudnánk lefordítani, hogy a dolgok hivatalos fordulatot vettek. A dolgok teljesen hivatalos fordulatot vettek. Nem azért ment oda Boáz, mert az volt a kedvenc helye, hanem azért ment oda, mert itt valamit el akar dönteni. Kérnék szépen a következő diát. Saru. Hát ma már egyikünk sem sort sarut, akkor hordtak, és így is nézett ki a lábuk körülbelül. Érdekes belegondolni, hogy amikor Jézus megmosta a tanítványai lábát, ilyen vagy ennél rondább lábakat mosott meg. Nem valami szép fürdőkádban áztatott lábikókat lehúzta azoknak megmosta. Nem, ilyeneket. A láb megóvásának az eszköze a saru, kérem szépen. De nagyon sokszor ez a saru, ez úgy is értendő, mint az ember jelképe. Ha ugrunk a következő diára, a levétele, akár Isten jelenlétében, akár más házában, ez a bizalom, a kiszolgáltatottság, hogy itt vagyok pőre valomban, nem óv meg semmi. Lemondok mindenről. Érdekes, hogy a mi kultúránkban ez a mai napig él, hogyha vendégségbe megyünk, cipőt levesszük. Én éltem az Egyesült Államokban sokáig, ott nem veszik le. Bejövök az utcáról, cipőben, rá a szőnyegre, masírozok össze-vissza, ez a szokás. De nálunk él ez a szokás, hogy megtiszteljük a másikat. Leveszem a cipőmet. A saru másnak adása, az pedig az üzleti tranzakció, a felelősség átvállalás. Egy kicsit olyan ez, mintha egy evangélikus lelkész jelképesen levenné a Luther kabátját, és rárakna egy másik személyre, hogy mostantól te is lelkész leszel. Vagy amikor Illés a palástját átadta Elizeusnak, hogy mostantól te is próféta vagy. A saru átadása mintegy azt jelképezi, hogy na, lépjél be a cipőmbe. Most már gyere te is. Vagy ha valamelyikötök gazdálkodik, állatokkal foglalkozik, és jön egy dolgozó életében először, na itt egy gumicsizma, jó? Nyilván nem szandálba fogtok ott ganézni, vagy ilyesmi, hanem gumicsizmában. És onnantól az a te feladatod. Leveszem a sarumat, és átadom neked, azaz lemondok valamilyen jogomról, átadom a felelősségemet. Amilyen helyzetben én eddig voltam, az legyen most már a te helyzeted. Egy nagyon hivatalos dolog. Nagyon hivatalos dolog ez a sarú dolog. Kérem a következő diát. És akkor itt jön a megoldás, és picit lassabban fogunk akkor menni. Ugye, ha nézzük ezt a történetet, látjuk, hogy jön az ismeretlen rokon. Jön az ismeretlen rokon, a héber szerző egyébként nagyon viccesen Palmónia Lólinak nevezi. Hogyha egészen pontosan magyarra akarnám fordítani ezt a furcsa héber kifejezést, hogy bakonyi módon mondjam, mert itt Bakonyból származom, hát az a hogy is híják? Velünk így beszélnek. Hát az a hogy is híják? Nem tudom, hallottatok már bakonyi tájszólást, nagyon érdekes. Engem a szüleim kineveltek belőle, de tudok így beszélni. Szóval jött a hogy is híják. Szóval így beszél róla a Szentírás. Jött a hogy is híják. Az ismeretlen rokon. Palmónia Lóni. És azt mondja neki Boász, hogy is híják. Palmónia Lóni. Hivatalosan. És mindenki tudta, hogy hivatalos történet van. Elimelek meghalt. Maklón és Kiljon a két fia meghalt. Itt van Naomi, és itt a földbirtok. Váltsd meg. Vedd meg. Ugye beszéltünk a megváltó rokonról tegnap. Ismeretlen rokon pedig azt mondta, hát ez nagyon jól hangzik. Megváltom, de nem kell visszaadni, mert itt élő férfi rokon már nincsen. Ez nagyon jól hangzik. Ugye, ha valaki gazdálkodik közületek, és lehetősége van egy nagyobb földterületet jutányos áron megszerezni, akkor nem fog gondolkozni. Ez egy bölcs döntés ma is. Nyilván nagyobb földterületen, ha az embernek képessége van rá, érdemesebb gazdálkodni. Persze, hogy megveszem. Hát hogy ne venném meg? De mutatja ez a lépés nem csak ennek az embernek a készségét, hanem Boáz nagy lelkűségét is. Mert Boáz azt mondja, hogy én azt akarom tenni, ami a helyes. Te vagy a közelebbi rokon? Vedd meg. Igen ám. De aztán Boáz azt mondja, amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi rútot, az elhunyt feleségét is el kell venned, hogy az elhunyt nevét fenntart az örökségében. És akkor kérem szépen fordul a kocka. Ami eddig egy rendkívül jó üzletnek tűnt, az mostantól nem olyan jó üzlet. Hát miért nem olyan jó üzlet? Hát először is ugye valószínűleg a közelebbi rokonnak volt felesége. És akkor képzeljük el, hogy hazamegy, anyukám, hoztam még egy feleséget, ugye? Ja, és ráadásul moábita. Micsoda? Egy moábitát az én házamba? Mi színen? Most gondoljunk bele. Valószínűleg gyermekei is voltak. Még egyszer mondom, az ókori Izraelben ez nem volt kérdés. Ez nem a szinglik társadalma volt, mint a mi világunk. Tehát mi történik? A háztartása egy fővel gyarapodik. Azon kívül mi történik? Még fizet egy rakat pénzt Naominak. De elveszi Rútot, és az elsőszülött gyermek jogilag kinek a gyermeke lesz? Naominak lesz a gyermeke. Tehát a gyerek az a Naomié lesz, a föld végül a Naomié lesz, visszatér hozzá az 50. évben, és ha születnek további gyerekek, már pedig akkor születtek, nem volt születésszabályozás, akkor minden egyes gyereknek kisebb lesz az öröksége. Na ezt elmondom még egyszer, mert nagyon komplikált. Ugye manapság úgy vannak az öröklési szabályok, hogy ha meghal valaki, akkor az örökségét annyi részre osztják, ahány gyermeke van. Én most pont egy ilyen történetben vagyok, édesanyám elhunyt az Úrban nemrég, amit örököltünk tőle, szeretetben négyen testvérek elosztjuk. Akkoriban azonban úgy volt, hogy az első szülött kapott két részt, az összes többi egy részt. Hát tegyük fel, ennek az ismeretlen rokonnak volt négy fia. Akkor első szülött kapott két ötödöt, a többi meg egy ötödöt. Igen, ám de hazavitte Rútot. Aki szült egy gyereket, az élet Naomi földje. Aztán szült még egyet, még kettőt, még hármat, és a meglevő gyerekekre egyre kisebb rész jutott. Tehát nem csoda, hogy ez a férfi azt mondja, hogy azt már nem. Hát az kész veszteség, kérem szépen. Kiadok egy csomó pénzt. Lesz egy moábita feleségem. Ki akar manapság moábita feleséget? Az izraeliek utálták a moábitákat. Megkárosítom a saját örökségemet. Hatalmas áldozatot vállalok, és semmi hasznom nem lesz belőle. Hát miért vár? Besenyő Pista bácsit idézem, normális, ugye? Hát ilyet nem csinálunk. De mit mond Boáz? Akkor én vállalom. Nem tudjuk, hogy Boáznak voltak-e gyermekei. Szerintem voltak, még a felesége nem is volt. És Boáz azt mondja, én vállalom, én azt fogom tenni, ami a helyes. Mert ez a hesed, ez az igazi Isten iránti szeretet. Én fölvállalom azt, hogy lesz Moábita feleségem. Én fölvállalom azt, hogy egész életében gondoskodom Naomiról és Rútról. Én fölvállalom azt, hogy ez a gyermek jogilag nem az én gyermekem lesz. Én azt teszem, ami helyes, hogy Elimelek családja ne vesszen ki a földről. Én azt teszem, ami a helyes. Én azt teszem, ami a helyes. Helyre akarom állítani ezt a családot. És ezért mondják azok, ugyanazok az asszonyok, hogy fia született Naominak. Értik a helyzetet. És ezért dajkálja Naomi, hogy itt a fiam, és ezért adják ezt a nagyon érdekes nevet, hogy Obed, ami azt jelenti szolga. Mert ez a fiú Naomit fogja szolgálni. Értsük meg, ez nem egy brazil szappanoperának a 612. része. Nem. Ez az Isten szeretetéről szóló gyönyörű történet. Amikor Isten használ valakit, és itt Boázt mások életében, amiből Boáznak emberileg szólva semmi haszna nincsen. De mégis ez a történet vezet el ahhoz, hogy megszülessen a bibliai ószövetségi történet legnagyobb királya, aki a 150 Zsoltár közel felét írta, aki az Isten szíve szerinti ember volt, aki sok hibája ellenére is szerette és szolgálta az Istent, Dávid király. És ez a történet, ez a gyönyörű történet vezet el a Dávid utódjához, Jézus Krisztushoz, a Messiáshoz. Kérném szépen a következő diát. Hadd nézzük meg egy kis videót erről a Messiásról.
Ahol minden tökéletes, minden pont olyan, amilyennek lennie kell. De van egy fa, amiről Isten azt mondta nekik, hogy ne gyerekei van, mert a gyümölcse veszélyes és meghal. Ennyi az egész. Elkérjük a fát és minden oké. Ja, elég könnyűnek tűnik, de él a kertben egy kígyó, aki egy másik történettel áll elő. Azt állítja, hogy nem fognak meghalni, ha esznek a fákon. Sőt, olyanok lesznek, mint az Isten. Ádám és Éva pedig hisznek neki és esznek a gyümölcsből. Ennek tragikus következménye, hogy a kert tökéletessége elvész. A gonoszság és a halál pedig betör Isten jó világába. De hogy kerül a kertbe egy beszélő kígyó? Mármint ez egy probléma. De igen, nagyon furcsa és még furcsább, hogy a Biblia hallgat arról, hogy miért, vagy egyáltalán hogyan került oda ez a lény. Úgy mutatja be a kígyót, mint egy Isten ellen lázadó teremtményt, aki megpróbál rávenni, hogy kételkedj Isten jóságában és a halálba vezető ősvényen jár. Bár is legyen ez a kígyó, ez a forrása annak a gonoszságnak, ami a mai napig átjár a világunkat és életünket. De azért van még remény, ugyanis pont itt Isten egy rendkívüli ígéretet tesz Ádámnak és Évának. A jövőben eljön majd valaki, Éva fia, aki el fogja taposni a kígyó fejét, és ezáltal végérvényesen elpusztítja a gonoszság forrását. Viszont a harc során a kígyó meg az ő sarkát fogja megmarni. Kölcsönösen elpusztítják egymást. Igen, erről szól ez a furcsa, mégis gyönyörű ígéret, ami függőben van mindaddig, míg a történet folytatásában Isten kiszemel egy Ábrahám nevű férfit. azt ígéri neki, hogy az ő családján keresztül fogja helyreállítani jóságát és áldását a világ minden népe számára. Ábrahám vérvonalát követve eljutunk az egyik dédunokájához, akit Júdának hívtak. Ő azt az ígéretet kapja, hogy tőle származik majd az a király, akit az egész világ követni fog, és aki békét és harmóniát teremt. Lesz bőven étel, bor, tej és termőföld, szóval minden szuper lesz. A Júda vérvonalából származó első király nem más, mint Dávid, aki egy igazi hős. Talán ő az, aki jótipró. De kiderül, hogy Dávidban is ott van ugyanaz a valóság, ami mindenki másnak. Sose győzi le a kígyót, csak a kígyó őt. Isten mégis azt az ígéretet teszi Dávidnak, hogy ez a megjövendőlt király az ő vérvonalából származik majd. De Dávid leszármazottai generációról generációra egytől egyig totál gázak. Engednek a kígyónak a gonoszságot választják, a pénz, a szex és a hatalom adja őket, és idegen Istenet imádnak. Végül annyira elfogulnak a dolgok, hogy egész Izraelt a pusztulás szélére sorolják, és a nagy és orosz Babilon elpusztolja a népet. Már királyok sincsenek, akik beteljesítették az ígéretet. Úgy tűnik, füstbe ment az egész el. De ekkor megjelenik egy elszánt fickókból álló csoport, a proféták. Folyton az eljövendő király termegetik, és azt hajtogatják, hogy az ígéret be fog teljesedni. A király eljön, legyőzi a gonosz, és helyreállítja az édenkertet. Az egyik proféta, Ézsaiás, arról is beszél, hogy mi okozza majd a király sebesülését. Ézsaiás szerint a megjövendőlt király az emberiség gonoszsága miatt sebesül meg, és fel is fog halni. De aztán hirtelen visszatér. Ézsaiás azt mondja, hogy a király emiatt a seb miatt válhat majd mások gyógyulásának forrásává. Ám az Ószövetség véget ért, és a mindenki által emelített kígyófikró király nem jelent. Ezért van az, hogy az új szövetség eleje nem úgy mutatja be a názáreti Jézust, mint egy a semmiből felbukkanó figurát, hanem mint aki azért jött, hogy ezeket az ősi proféciákat betöltse. Azt is meg tudjuk róla, hogy Dávid, Júda és Ábrahám leszármazottja. És Izrael bejárva azt kérdezi, hogy Isten országa itt és most jelen van. Úgy száll szembe az emberekben lévő gonoszsággal, hogy megújítja őket és megbocsátja bűneiket. Sokan hisznek abban, hogy valóban a megígért király. De legközelebbi tanítványainak azt is elmondja, hogy királyként azáltal teremt majd békét, hogy az emberi gonoszságnak minden hatását és következményét magára vesz.
A halálos kígyó ma este.
Pontosan. És úgy tűnik, hogy a kígyó nyer, és ez egy igazi tragédia. De a történet folytatódik. Jézus feltámad a halottak közül.
Szóval Jézusnak hatalma van a gonoszság és a halál.
Az új szövetséget továbbhozva arról olvashatunk, hogy Jézusnak ez a hatalma számunkra is elérhető, hogy mi magunk is szembeszálljunk a gonoszság hatásaival a saját életünkben.
De a halál és a gonoszság még ma is valós problémát jelent a világunkban.
A Biblia annak az eljövendő napnak a leírásával számol, amikor Jézus visszajön és befejezi azt a tervezet. Egyszer s mindenkorra elpusztítja a kígyót, és visszaállítja az énekkel tökéletes állapotát itt, a Földön.
Köszönjük szépen! Na, ennek a Jézus Krisztusnak is, akkor majd kérjük szépen a következő diát, hogyha sikerül váltani. Ennek a Jézus Krisztusnak az egyik ők nagymamája, Ruth. De nem csak ő. Olyan asszonyok nevét találjuk a listában, akikben talán sok kifogásolni valót találna a kívülálló. Támár. Ez az ószövetségi történet Mózes első könyvéből egy olyan asszonyról szól, akinek nem volt gyermeke a férjétől. Aki Júda egyik fiának volt a felesége, de gyermeke nem született. Aztán bement hozzá a másik fia Júdának a sógorházasság szerint, ott sem született gyermek. Aztán nem akarták hozzáadni a harmadikat, Júda vétkezett. És akkor ez az asszony elkeseredett lépésre szánta el magát. Nem azt mondom, hogy amit tett, az jó volt, de a szándéka jó volt. Hogy ne halljon ki Júda fiának a családja, álcázta magát, és magát a Júdától lett gyermeke. Hitben járt. És képzeljétek el, azon kevés asszony között, akik Jézus ősei között föl vannak tüntetve, az ők mamák között, ott van Támár. Miért? Mert Isten a szívet nézi. És Isten tud használni valakit aki a bűnből jön, aki a tévedésből jön, aki nagyon mélyről jön, de a szívével Istenre tekint. Valakit, aki alkalmatlan, valakit, akit lenéznek, megvetett, az Isten használja. Ráhád, Jerikóban, aki egy prostituált volt, sőt, valószínűleg egy templomi prostituált. Mégis a zsidókhoz írt levél a hit hősei között listázza, mert ő volt az, aki elrejtette a kémeket. És ennek az asszonynak, aki annyi mocskos dolgot tett, egyszer csak hit ébredt a szívében, és Istenhez fordult. És aki olyan mélyről jött, Isten elkezdte használni. És aztán Rút, a lenézett, a moábita, aki egy idegen, gonosz bálványt imádott, de Isten kiemelte a mélységből és használta. És aztán Becsabi, akinek nem volt vétke, akit a király magához rendelt, és vélehált, és házasságon kívül gyermeke lett. Ez se egy dicséretes történet, de Isten mégis használta őt. És Mária, akinek a szíve tiszta volt, de gondoljatok bele, mit mondtak mindazok, akik körülötte éltek. Itt egy 15 éves lány, férje sehol, a pocakja meg növekszik. Még ma is mit mondanak, ugye? És Isten használta. Kiket használ az Isten? Megváltott bűnösöket. Kiket használ ma az Isten? Olyan embereket, akik a szívükben rán tekintenek, de a bűn mélységeivel jönnek. Kiket használ Isten? Nem a hatalmasokat, nem az okosokat, nem a dicsőségeseket, hanem azokat, akik átadják neki az életüket. Azokat használja az Isten. És nem kell hozzá teológiára járni. Nem kell évtizedek óta hívőnek lenni, csak azt kell mondani, Istenem, kérlek, használj engem mások életében. Istenem, én azt akarom, hogy számomra mások legyenek a legfontosabbak. Rút így élt, Boáz így élt, Naomi így élt. Te vajon hogy élsz hívőként? Ki a legfontosabb? Saját magad, vagy Isten és a másik ember? Saját magad, vagy Isten és a másik ember? Mandabokor és Nyíregyháza rátok vár. Itt a sok sötétségben, bűnben, szomorúságban, elkeseredettségben, magányban élő ember. Aki kilátástalannak látja az életét, aki állandóan panaszkodik, aki a szenvedélyek rabja, aki vak, és aki a saját halála felé tart. Ki viszi el hozzájuk a jó hírt, hogy Jézus föltámadt és legyőzte a bűnt? Hogy ez a messiás, akiről a kis filmet láttuk, valóság. Olyan emberek, mint Támár, Ráháb, Rút, Becsábé, Mária, átlagos, hétköznapi emberek, akik igent mondtak Isten hívására. Isten téged is használni akar mások életében. Isten téged is használni akar mások életében. Nem olyan nehéz elmondani ám senkinek azt, hogy Jézus meghalt a bűneidért és föltámadt. Nem olyan nehéz elmondani azt, hogy Isten szeret téged. Csak el kell dönteni, hogy én ezt fogom tenni. Isten erre hív téged is, és engem is. A kérdés az, hogy igent mondunk-e a hívásra. Pár perc múlva úrvacsorai közösségben leszünk együtt. És az úrvacsorai liturgiának az egyik mondata így hangzik. Az Úrnak halálát hirdessétek. Nem csak a lelkészek, nem csak a teológusok, hanem mindazok, akik ezt már hittel elfogadták. Mindazok, akik ezt hittel elfogadták. Hirdessük azt, hogy van szabadulás. Hirdessük azt, hogy van Isten. Hirdessük azt, hogy van igazi szeretet. Hirdessük azt, hogy érdemes másokért élni. Hirdessük azt, hogy van bűnbocsánat és van örök élet, mert Krisztus föltámadt. Hirdessük azt, hogy a sötétségben élő emberek számára van remény. Az Úrnak halálát hirdessétek, mert ő vissza fog jönni. Ez a gyönyörű történet. Ez pontosan erre mutat rá. Hogy valakik valahol évezredekkel ezelőtt azt tették, ami helyes Istenre nézve. És Isten ezeket a tetteket valami elképesztő módon használta. Isten téged úgy, ahogy vagy, használni akar mások életében. És ezzel kapcsolatban a kérdés csak az, megteszed-e? Megteszed-e? Mondod-e azt, hogy igen, Uram, kész vagyok. Imádkozzunk együtt. Uram, úgy akarunk igent mondani a hívásodra, ahogy Támár, Ráhab, Rút, Becsabé, Mária mondott igent. Tudva azt, hogy a bűnből jövünk, tudva azt, hogy nagyon messze van az életünk a tökéletestől, tudva azt, hogy hibáink vannak, tudva azt, hogy elesünk, mégis bennünket hívsz arra, hogy használj bennünket mások életében. Igent akarunk mondani erre a hívásra. Az Úr halálát és feltámadását akarjuk hirdetni. Mert ennek az elveszett világnak nincs más reménysége. Olyan keresztjének akarunk lenni, akik nem szégyeljük a hitünket. Akik örömmel, szeretettel fordulunk az embertársaink felé. Örömmel és szeretettel szolgáljuk és szeretjük őket. Hogy ők is megismerjék a megváltót Jézus Krisztust, a mi Urunkat. Az ő nevében imádkoztunk. Ámen.